A hóember és a kályha. A hóember exkluzív életet élt. Már zsenge hógyermek korában feltűnt zárkózottságával és hallgatagságával, nem beszélt az emberekkel is, tudta módját, hogy mindenki távol tartson magától. Ezzel hamar feltűnt, és nagy jövőt jósoltak neki. Amint egyre sűrűbb rétegekben rakódott rá a hó, vastagodott és felnövekedett, és a tekintélye egyre nagyobb lett. Kezdtek foglalkozni vele. Egy érdekes egyéniség tűnt fel művészi életünkben, írták a lapok. Elhatárolt, különös egyéniség, hallgatag és önérzetes. Nem kenyere a közlékenység, nem áradozó, nem bőbeszédű, nem fecsegő. A hóember divatba jött. Alapok hozták a fényképét, kritikusok véleményt mondtak róla, hogy milyen nagy dolgokat várnak tőle. Meg is magyarázták, hogy miért várnak tőle nagy dolgokat, azért mondták, mert nem olyan, mint mások, nem erőlködik, nem keresi a közönség kegyét, nem hevül fel semmin, gúnyos, hideg és objektív, mondták róla, világosan látja a dolgokat, azt érezni rajta anélkül, hogy beszélne, és fölötte áll az eseményeknek. Valamelyik kritikusnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy a hóembert szembeállítsa a kályhával. Mennyivel nagyobb, értékesebb, izmosabb egyéniség, mondta a kritikus, ez a hóember. Mennyivel mélyebb, igazabb művészet az ő hallgatása, mint a kályha szuszogó, handabandázó sustorgása, amivel az egész világot meg akarja főzni, mindenkire rá akarja erőszakolni az ő unalmas és köznapi lelkét, és hosszú, unalmas ódákat zeng a nyárról, a szépségről és a nőkről. Milyen más a hóember, egy odavetett szava, aforizmája mennyivel értékesebb, arisztokratikusabb dolog volna, ha érdemesnek találna beszélni. Arisztokratikus, igen, így, ez a helyes kifejezés. Ebben megállapodtak, és ez a szó rajta is ragadt a hóemberen. Főleg a nők voltak elragadtatva a hóembertől. Ez már más, ez igen, ez egy igazi férfi, mondták a nők. Ez nem udvarol az embernek, nem olyan, mint a kályha, például nem áradozik, nem forr fel mindjárt, nem lángol. Ennek gerince van, önérzetes ember, igazi férfi, aki megbecsüli magát, és nem zokog, nyafog a szerelemtől. Az ilyent lehet szeretni, az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta szerelmes leveleket, de ő egyikre sem válaszolt, és csak gúnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők, és egy csomó öngyilkosságot követtek el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat, nagy bankettet rendeztek másnapra, ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte, a kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta hóember, nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok hűlve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját, értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekéséget kölcsönözni? Valami olyan népszerű ostobaságot? Ó, nagyon boldog vagyok, hebegte és sustorogta és lángolt a kája. Talán parancsolná ezt a csekéséget? És egy parazsat nyújtott át. A hóember leereszkedően biccentett, könnyedén zsebre vágta a parazsat. Másnap a nagy hóembert elolvadva találták, az orvosok agylágyulásból származó paralízist állapítottak meg. Azonnal összejött a bizottság, hogy a hóembernek szobrot állítassanak márványból, mely hirdesse dicsőségét az idők nagy végeztéig. Egy kritikust bíztak meg, hogy a szobor táblájára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember, csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják rá, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt.